Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter. Annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamatstopra is. Mint írtam, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Óriási hibának és multi érdeknek nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimisten ítélte meg saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk vár javulást, közölte a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végezték a felmérést. Két napon át ülésezik az országgyűlés, a plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, írta korábban a kormányfő. Ma ismerteti a kabinet, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Pólt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvényértelmezési indítvány ügyében. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés kezdett augusztus 20-áig a NÉBIK. A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbas Araghchi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Erre az esetre Donald Trump amerikai elnök újabb támadást helyezett kilátásba. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor-zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. A csúcshőmérséklet ma délután 31-33 fok körül alakul, és a kánikula folytatódik, a hétvégére még inkább fokozódik. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat, nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem, említése méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ez Hajdonás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
Ezt a szót ő alkotta meg?
Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele, egy nagyon szép szóalkotás.
Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
Most tekintett arra, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdonás határának ez a 10 000 katasztrális hornyi területe. 10 000 katasztrális hornyi területről van szó, amelyik az összhajdonási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások török korban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mindazonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küszködtek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küszködünk.
Nincs új a nap alatt.
Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holdnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni. Pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő ember őrzött. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyártársadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön sípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdonánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelő szövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
Igen, ugye őról írok itt egyébként.
Vidrószki Marci, 1837-1873.
Így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdonánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kiérjen a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrugca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen eljött és visszament a vátrába.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintette arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylő között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmisékre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agós kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművészember is, tehát ha borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképtől többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
Igen, hát a színek világa. Tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét. Hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által? És a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben. Az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi. És hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
Különleges oka nincsen. Egy jó két évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a két tényező eredményezte az, hogy most jött ki a nyomdából, de hogy kiknek ajánlhatnám, én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határ részében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
Ez a kötet immár hanyadik kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
Több mint 30, 31 néhány.
És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásóval, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjaknak. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a keze munkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is el, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még egy-két kovács munkát kell elkészíteni.
Azt is önkészíti?
Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni. Mostanában is dolgoztam.
Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is. Nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását. Az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre. Ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látni azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz, nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezető egykori orvosprofesszor, aki síkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondja azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sápárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyikes sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boszkó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk. Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte pappá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül, melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye, amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint 2 évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, vagy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyasz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.
És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek. New Brunswickon a Szent László templomba, Paszékon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jóistent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
Esta tristeza mía.
Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ilyen New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
Most az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
De mis ojos, como han llorado por su traición.
Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária, a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária, tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án, tanulmányait Temesváron, Galocsán és a budapesti Szakrakör intézetben végezte, előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő, Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a SZÍV belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A SZÍV Gerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a SZÍV Gerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyez felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perály énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
A nap imája.
Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el, de miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém, minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot, kegyelmét adott nekem mégis. Bízva tehát irgalmadban, az élet útját kisgyermekként járom. Szívem, mely a te nagyobb dicsőségedet óhajtja, néked minden nap újra felajánlom.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!